Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Köszönöm, hogy ma este is velem tartanak. A mai alkalommal az emberszolgáló gazdaság emberi feltételéről szeretnék beszélni, együtt gondolkodni önökkel. Ez a téma, mint a gazdaság minden emberi vonatkozása, nem véletlenül, hanem szükségszerűen igényel értékrendi alapú megközelítést. Mi ezt elkötelezetten, vállaltan a keresztény értékrend alapján kívánjuk átgondolni ezeket a szempontokat. Az embert a Jóisten saját képmására teremtette, emberi méltósága alapvető, egész életének megélése, kibontakozása, beteljesülése szempontjából. Ez az Isten képiség, az emberi méltóság elidegeníthetetlen alapja. Olyan jó tudni, hogy minden ember életre, földi kibontakozásra és örök boldogságra született. Gondoljunk erre mai nehéz világunkban. Az emberi egyenlőség ezen alapul, és ez a biztosítéka. Mert az emberek viszont olyan sok mindenben nagyon különbözőek. Öröklött gének, adottságok, képességek, családi háttér, anyagi javak, társadalmi lehetőségek, a tudásszerzés lehetőségei, képességei mind-mind függnek a társadalmi körülményektől, a tanulási, munkavállalási lehetőségektől, a lakáshelyzettől, és utána attól, hogy milyen pozíciót sikerül elérni, gyarapodni a saját élethelyzetet alakítva. Az is sokat számít, hogy mit hoz az élet, milyen lehetőségek tárulnak fel, és azokkal hogyan sikerül élnünk azokat felhasználni. Sors bona nihil aliud kérdezhetnénk. Jó szerencse, semmi más? Keresztény emberként nem így gondolkodunk. Nem az anyagi jólétünket akarjuk csak optimalizálni, hanem jó életet, jól létet megélni, kialakítani, a földön szépen élve, megkezdeni olyan értékeket teremteni, megélni, amelyek elkísérnek életünkben és az örök boldogságba is. Ez nem csak lehetséges, hanem kötelességünk is, a gazdaságban is. A Jóisten belénk táplálta a végtelen iránti vágyat, a végtelen szépség, jóság, igazság, boldogság vágyát és tudatát, ezeknek az értékeknek tükröződniük kell bennünk, és ez a végesből, az anyagvilágból nem vezethető le. Hogyan függ össze mindez a gazdasággal? A gazdaság működési rendjét, törvényeit mindig egy alapvető értékrend alapján határozzák meg, vagy határozódik meg, akkor is, ha azt nem kodifikálják, bár ezt már az ókorban is megtették, gazdasági törvények, például Hammurábi, Babilonban, mezopotámiai ékírásos táblák, egyiptomi feljegyzések, és így tovább. Mik azok az általános értékek, amelyeket ma nagyon gyakran eltorzítva látunk, vagy nem érvényesülnek, legalábbis nem kellően a mai gazdaságban? Ha végig tekintünk a történelmen napjainkig, akkor a gazdasági fejlődésben elengedhetetlen szerepet játszott a munkaszeretet, a cselekvés, az, hogy mindig képes legyen valaki a szépség szolgálatára, népművészet, kézművesség, díszítés, kultúra, szakrális építkezések, vagyis a hasznosságon messze túlmutat a gazdaság szférája is. Én a munkaszeretet hiányát vagy erodálódását a úgynevezett nyugati kultúra egyik legfőbb negatív vonásának tartom, legaggasztóbb dolog, hogyha az emberek a munka örömét, szeretetét, értelmét kevéssé veszik figyelembe, és csak az anyagi gyarapodásra koncentrálnak. Az anyagi gyarapodásra természetesen szükség van. A második fontos tényező, amelynek a figyelembevételéből annyi baj származott a mai pénzügyekben, a takarékosság hiánya, mert értelemszerűen a jövőről való gondoskodásra, takarékosságra van szükség, tehát a felélés, az eladósodás az nem gazdasági stratégia, kultúra, hanem egy nagyon negatív jelenség, és károi éppen napjainkban drámaivá váltak. Ezt az eladósodás kapcsán már többször megbeszéltük. A megtakarítás A vagyonképzés nem csak a pénzügyi, fizikai vagyonképzésre szolgál, hanem a tanulás, az előrehaladás, egyben érdemszerzés a gazdaságban és a társadalomban, és a teljesítmények nyújtása önmagunk, családunk és a közösség javára. Nem véletlen, hogy a történelemben a több évezredes kultúrák valamilyen módon mindig a meritokráciára, tehát az érdemszerzésre és a teljesítményre épültek. A gazdaságot közvetlenül érintő kérdés, de a gazdaságon messze túlmutató kérdés kultúra és civilizáció viszonya. A kultúra a döntő, mert a kultúra határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyekben az ember otthon érzi magát. Azért élünk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. A civilizáció vívmányai viszont nagyon fontosak a gazdasági termelés, a szolgáltatások nyújtásában, a gépesítés és automatizációnak a vívmányai, előnyei a termelékenységben, és így tovább. Tehát a civilizáció tulajdonképpen a kultúrának a leképezése a gazdasági fejlődésnek a nyelvére, az életszínvonalban meghatározó tényező, ugye a háztartási gépektől az elektronikai eszközökig, mindezeknek a szerepe egyre nő. De valahogy érezzük, hogy a civilizáció nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen gombok értelmes nyomogatása, bocsánat a megfogalmazásért, a kultúra viszont valahol mélyen az ember lelkében gyökerezik. A gazdasági fejlődés emberi oldalán végigmenve, ugye a kiinduló pont a demográfia, a népesség alakulása. Az emberiség igen hosszú időn át a történelemben, évezredekig, igen lassan szaporodott, majd a gőzgép megjelenése után, 1820 után egyre inkább a gépesítéssel, technológiai robbanással együtt egy népesség robbanás következett be. Ez annak a következménye, ugye, hogy a járványok megfékezésével a halandóság csökken, különösen a csecsemő halandóság csökkent, és ez folytatódott nagyon pozitíven a 20. században is. Igen ám, de itt is szétvált a fejlett országok fejlettebb egészségügye és a fejlődő országok gondja, ahova ugyan eljutottak, és ez nem kis vívmány, eljutottak az orvostudománynak a járvány megfékezés szolgáló vívmányai, oltásai, de ugyanakkor a halandóság csak lassabban csökkent, mint a fejlődő országokban. És a magas népszaporulat fennmaradt, és egyfőre jutón alig, vagy nem javult az életszínvonal, gondoljunk a mai Afrikára is. Mind az előregedés, mint a túl nagy számú aránya a fiataloknak, a felnövekvő generációnak gondoskodást igényel, a felnevelés, tanítatás költségei, és mindezekhez kapcsolódóan az orvosi, oktatási, képzési, munkahelyteremtési folyamatok nagyon fontosak. Az előregedő társadalmakban az idősekről való gondoskodás egyre nagyobb arányokat ölt, még változatlan ellátási színvonal mellett is, holott javuló színvonalra lenne szükség, és különösen pedig a felnövekvő generációnak a tanítatása, nevelése, oktatási, képzési költségei egyre inkább nőnek, és ez viszont a felemelkedésnek az alapja. De ugyanakkor elő kell teremteni ezeket az összegeket, tehát a társadalom értékrendje alapján egyre többet kell fordítani, mind az előregedéssel járó feladatok kezelésére, mind pedig nagy népszaporulat esetén az ifjúsággal kapcsolatos kiadások növelésére. Abszolút is és arányában is. Nos, ez egy olyan tény, amely igénybe veszi, olyan kiadás, amely igénybe veszi a társadalomnak az akkumulációjának elég nagy részét. Mindez összefügg, és ettől eljutunk a jóléti társadalmakhoz. A 20. század második felében a fejlett világban kiépült a jóléti társadalom, a fejlődő világ nagy részében viszont mind a mai napig várat magára ez az előrelépés, kivéve Ázsia gyorsan előretörő országait. De ott is a nyugaton megszokott ellátási arányhoz, és főleg mértékhez képest egyelőre el vannak maradva, ez viszont számukra költségelőnyt jelent, míg a versenyképességben a nyugat-európai és észak-amerikai országoknak, Ausztráliának, Japánnak ezzel egyre inkább számolnia kell. Szeretném hangsúlyozni, amit azt hiszem korábban is említettem, hogy a jóléti társadalom nem jól létet ajándékozó társadalom, hanem a jóléti rendszereknek, a szociális ellátórendszereknek a jó működését biztosító társadalom. Tehát, ha egy társadalom fejlődése során eljut oda, hogy nem gyarapítani akarja, hanem a közös kasszát, hanem többet kivenni abból, akkor az magát a jóléti társadalmat is fenyegeti. Ugyanaz tapasztalható a szociális piacgazdaságban is, amelyről elméletileg is és gazdaságpolitikailag is többször beszéltünk. Itt pedig azt mondanám, kicsit paradox saját megfogalmazásban, hogy az a legszociálisabb piacgazdaság, ahol a legkevesebb segélyt kell fizetni, mert mindenki a helyén van. A kisgyermek az édesanyjával, a családban, a felnövekvő gyermek az óvodában, iskolában, oktatási intézményekben, a munkaképes korúak a munkában, munkahelyükön, különösen a 18-65 közötti népesség, de most már egyre inkább a tanulás kitolódott 24-25 éves korig, tehát 25 évtől 65 évig, 40 év alatt kell megtermelnie egy embernek mindazt, amit a családjától kapott, azt visszaadni, törleszteni a szó szép értelmében nem csak anyagilag, de azt is, és a másik oldalról gondoskodni a felnövekvő generációról. Kérném szépen, a három cipó története, vagy a három cipó sorsa nagyon érdekes. Röviden szeretném ezt most önöknek megemlíteni azzal, hogy egy indiai történetben egy ember minden nap három kis cipót vesz, és egyet vesz önmaguknak a feleségével, ketten vannak. Az idős szülők távolabb vannak, de azért elérhetők, és a gyermekeinek is. Úgyhogy a három cipót egyet vesz önmagának és a feleségének, a másikat a szüleinek, és a harmadikat a gyermekeinek. Vagyis ez a történet jelzi azt, hogy gondoskodás a még, vagy bár gondoskodni önmagukról nem tudókról, de főleg az a társadalmat összekötő családi kötelék, amely minél szilárdabb, annál értékesebb és annál jobban összeköti a közösségeket, amelyben a családnak kiemelkedő szerepe van. Modern társadalom működtetéséhez, és ez is az emberi oldalhoz tartozik, és gazdaságpolitikai döntést igényel, az újraelosztás mértéke és hatékonysága. Tehát, hogy 100 forint vagy 100 dollár megtermelt jövedelemből, a költségvetés mennyit osszon el újra. Ez Nyugat-Európában és nálunk Közép-Európában is a 40-50%-os sávban mozog jelenleg, tehát a megtermelt jövedelmeknek ilyen arányát, közel felét osztja el újra az állam. Ennél nagyobb arányt találunk Skandináviában, különösen Svédországban és Franciaországban is, és ennél kisebb arányt Írországban és Nagy-Britanniában. Ez persze függ attól, egyrészt, hogy az újraelosztás mit generál, mit fejlesztenek, milyen teljesítményeket nyújt az állam a polgárai számára, és másrészt függ az újraelosztás hatékonyságától is. Vagyis az állam nem jó létet ajándékoz, nem ezt a feladata, nem is tudja ezt megvalósítani, hanem a jóléti rendszereket kell jól működtetni. A lakosság összessége korunkban, a 20. században és a mi századunkban lett először lényegében világszerte állampolgár, választó és választható. Ez nagyon nagy jelentőségű az emberi tényező szempontjából, de ugyanakkor felelősséget is igényel, és problémát is vet fel, hogy a demokratikusan egy szavazat más képzettség és döntési felelősség és lehetőséggel bír a mondjuk az egyetemi tanár vagy az orvos professzor, mint a képzetlen, képzettséggel nem rendelkező segédmunkás. semmiképpen sem becsüljük le emberileg a segédmunka jelentőségét sem, csak arra kell rámutatni, hogy a döntéshozatalban is, a gazdaság gyarapításában is a tudás, a tehetség és a képességek kiaknázása egyre inkább előtérbe kerül. Persze a nehéz fizikai munka másik oldalról szintén elengedhetetlen a gazdaság jó működéséhez. Ezért meg kell becsülni és meg kell fizetni. Hát ezt éppen a termékskála és a szolgáltatásskála legértékesebb, legtetején lévő munkavállalók tudják ezt kiharcolni maguknak, vagy éppen a helyzetük alapján megkapják, és ugyanakkor a legalján lévő, legalsó 1%, legnehezebb munkákat végző, ugye például szemételszállítás, hajnalba kell csinálni, nehéz fizikai munka, megterhelő, és így tovább, ezek viszont szintén magasabb fizetést tudnak kiharcolni maguknak. Ha összefoglalnám az ember fontosságát, Kopácsi Sándornak van egy könyve, amelynek ez a címe, hogy a tett, vagyis a természet, erkölcs, tehetség és tudás egymásra épülése. Ezt nem csak frappánsnak, hanem nagyon fontosnak tartom, és hogy mind a négy tényező egyre inkább egybeépüljön, mert ennek az egybeépülésnek a hiányából fakad a mai gazdaság és társadalom nagyon-nagyon sok problémája. Na most a népesség növekedésnek eltartó képességgel kell párosulnia. Ez ma már nem csak az éhínségek leküzdését jelenti, de sajnos Afrikában még ezzel is találkozunk sok helyütt, hanem egy emberhez méltó, a létminimumon túlmenő, a társadalmi általános igényeknek megfelelő eltartási színvonalat kell, hogy biztosítson a társadalom, de nem a társadalom biztosítja általában, hanem mi mindnyájan, és a mi munkánk nyomán kell és lehet egyensúlyba hozni a különböző tényezőket. Na most, ha erre gondolunk, és ennek a finanszírozására, akkor az első témakör ugye az újraelosztás volt, tehát a növekvő közösségi célok egyben nagyon gyakran az elvonások terén is problémákat okoznak, mert a racionális célokhoz megfelelő fejlesztési források kellenek, és ehhez bizony nagyon gyakran nem kevesebb, de több elvonás járult, és ha ez lehetetlen, akkor viszont a meglévő forrásokat kell hatékonyabban felhasználni. Ez emléletileg nagyon szépen hangzik, de a gyakorlatban ez közép- és hosszú távú időtávot igényel, rövid távon adott újraelosztásnak a hatékonysága adott méretű. Ezzel kapcsolatban sajnos nagyon nagy baj, hogy a fegyverkezés óriási értékeket pusztít el akkor is, ha nem használják fel a fegyvereket, ha pedig felhasználják, akkor még inkább a rombolás lép előtérbe, és sajnos a mai gazdaságnak, a mai világgazdaságban a világpolitikai konfliktusok erőszakos megoldása, idézőjelbe való megoldása, ez drámai helyzetet teremt és ezt fenntartja. Gazdasági racionalitás szempontjából is, és cselekvés szempontjából is a jövendőért azt kellene, hogy a gazdaság törvényeit is, és a konfliktus kezelés törvényeit is tartsák be, és azokkal a nemzetközi egyezményekkel együtt, amelytől az ENSZ megalakulása óta azt remélte a világ, hogy képes előrelépni a konfliktus kezelésben. Az emberközpontú gazdaság, hogy embert szolgáló legyen, ahhoz tudásgyarapító és értékalapúnak kell lennie egyszerre. Vagyis a technikát jóra kell használni. Demográfiailag a világban nagymértékű polarizáció keletkezett. A világ egyik fele nem reprodukálja önmagát. Magyarországon jelenleg a reprodukciós ráta 1,5, holott 2,1-re lenne szükség, vagyis ahhoz, hogy a társadalom változatlan szinten fennmaradjon népességét tekintve, több mint két gyermeknek kellene születnie, hát ugye ez statisztikailag jelenleg csak másfél, hát persze másfél gyermek nem lehetséges, csak a statisztika így veszi számba. A természeti problémák kezelhetősége, ez is nagyban függ attól, hogy az ember milyen módon és milyen minőségben avatkozik be a természetbe. Nagyon jól tudjuk például, hogy a pozitív folyamatoknak, mint folyamszabályozás és hasonlók, szintén vannak negatív mellékhatásai, mégpedig hogy nagyon gyakran több kárt okoznak, mint amennyit eredetileg kiküszöbölni szándékoztak. Ez természetesen nem a folyószabályozás elleni érv, csak arra, hogy nagyon körültekintőnek kell lenni. A demográfiai problémák kezelése szintén nagyon nehéz dolog, mert itt is az értékrend, a családi értékvállalás, az emberi méltóság tiszteletbetartása és számunkra, keresztények számára az emberi méltóság és az Istentől kapott élet szentsége együttesen kell, hogy szerepeljen. A várható élettartam mellett az egészségben megélt élettartam a legfontosabb. A várható élettartam kitolódott, de jellemző, hogy háborúk és konfliktusok után az emberiség igyekszik gyorsabban szaporodni, regenerálni önmagát. Ugyanakkor a várható élettartam mellett az egészségben megélt élettartam is a környezettel nagyobb harmóniában élő országokban látványosan megnőtt. Japánban a 80. életévüket elért nők már a 90-et is várhatóan egészségben élik meg, a férfiaknál valamivel kisebb ez az arány, de ugyanakkor a minőség előtérbe kerül az egészségügyben is, a nyugdíjasokról való gondoskodásban is. Milyen gazdasági és társadalmi építő erővé válik az ember? A világban a felemelkedés útja a demográfiai mellett kulcskérdéssé vált. A felemelkedés pedig az oktatáson, az egészségügy javításán függ, és ugyanakkor leginkább, ha sorrendbe rakjuk, az erkölcs, a nevelés, az oktatás képzés függvénye együttesen. A világ gazdasági fejlettebb részének a nemzetközi együttműködésre való készsége sokáig növekedett, jelenleg a hatalmi konfliktusok miatt a konfliktusok nyomán csökkenőben van. Holott értékrendünk alapján arra kellene rájönnünk, hogy nem más nemzetek leigázására, háborúra, pusztításra épülhet, hanem a nemzetek együttműködésére kellene épülnie a világgazdaság fejlődésének. Látjuk, hogy voltak rövidebb, igazi jó korszakok, amikor a háborúmentesség, legalábbis a fejlett világ nagy részében pozitív folyamatokat indított ki, a szociális piacgazdaság kiépülése is ide tartozik. Még egy nagyon fontos dolog a világgazdaságról, ami eszembe jutott, hogy a gyarmatokból korábban a gyarmattartó gazdaságok hasznot húztak, ma a háborúknak csak vesztesei vannak, és gazdaságilag is a rombolás mindenkit érint, tehát negatív, irracionális következményekkel jár. A háborús pusztítások, kérném szépen, 50 millió családi ház értékét, teljes lerombolását jelentették a II. Világháborúban. A háborúknak ma csak gazdaságilag vesztesei vannak, mégis a hatalomvágy, a hatalmi tér kiterjesztésére irányuló irracionális törekvések állnak előtérben, amelyek a gazdasági rombolással visszavetik az országok fejlődését. Mennyiben az orosz-ukrán háború 30-40 béke év gazdasági eredményeit pusztította el eddig? Ez is fel kell, hogy hívja a figyelmünket arra, hogy a gazdaság és politika szembenállása, a gazdaság eredményei helyett a gazdasági erőfeszítéseknek a negatív célok összpontosítása óriási veszteségekkel és károkkal jár szerte a világon. Egyébként jelenleg is a konfliktusoktól, belföldi és nemzetközi konfliktusoktól világszerte mintegy 500 millió ember élete és jóléte van veszélyben és sújtja őket. A nemzetek ma nem nyerhetnek egymás rovására, ezért együttműködésre van szükség, mivel az együttműködési stratégiákból éppen a világkereskedelem fejlődéséből kölcsönösen előnyök nyerhetők, ugye az úgynevezett komparatív előnyök. Ezekből, ha az országok nem is egyenlően részesednek, de mégis a kölcsönös nyereség stratégiája helyezhető előtérbe, és kell előtérbe helyezni azt a konfrontatív stratégiákkal szemben. A történelmet egyre inkább a tudósok és az okos emberek viszik előre. A 20. században és a 21. eddig több tudományos felfedezés, találmány keletkezett, mint előtte összesen a világtörténelemben. Ezek legfőbb területei a kommunikáció, az elektronika, az automatizálás és a közlekedés. Ezeknek a vívmányai az anyagi termelést sokszorosan meghaladó ütemben nőnek, és értékben is a hozzáadott értékek terén. Mégpedig az anyag- és energiaigényes iparágok csökkenésével szemben ezek a területek egyben a környezetgazdálkodás szempontjából is pozitívak. Ezért ezeket a pozitív folyamatokat kellene megtölteni olyan értékekkel, olyan módon használni, hogy az emberiség javát szolgálják. A vele született képességek kibontakoztatása és hasznosítása nem egyenlő a profittal, de az új technológiák, termékek, innováció révén a gazdasági felemelkedésben a megbecsültség és a megfizetés terén egyaránt a kiemelkedő feltalálók, élsportolók, élenjáró művészek megbecsültsége és megfizetése egyre inkább előtérbe kerül, vagyis míg a fizikai képességekben az arány ugye 1-10-hez lehet, valaki 20 kilót tud felemelni, addig a szellemi területeken több ezres teljesítménykülönbség is létrejön. A fejlődésben korábban a természeti javak álltak előtérben, a természetben megtalálható kincsek, ásványkincsek. A feudalizmus a földkora volt, az termelte a legfőbb értéket, majd a kapitalizmus a tőkekora volt. Korunk egyre inkább úgy tűnik, és azok a folyamatok bontakoznak ki, hogy korunk a humán tőkekora, ezen múlik a legtöbb. A humán tőke hasznosítva egyre több értéket termel, de regenerálni, továbbképezni kell, és rendszerbe szervezni a tudást. A gépi beruházások és automatizáló beruházások mögött is a korábbi felfedezések, innovációk állnak. Ha így vesszük, akkor a növekedésben messze 80% fölé emelkedett a humán tőke közvetlen vagy közvetett aránya. Mivel a humán tőke ennyire előtérbe kerül a többi termelési, költség és termelési elemmel, nem mondom, hogy szemben, hanem inkább azt kiegészítve, ezért arra kell törekedni, hogy a nemzetközi versenyben a következő generáció minősége egyre jobb legyen. Hát ezt jelenti az a folyamat, amelyben az oktatásképzés, az egészségügy, a kultúra, a sporttevékenységek és a szépre jóna nevelés, én előtérbe helyezném ugye a zene, az irodalom, a történelem szerepét, mert ennek közvetett haszna óriási, de főleg az emberi kibontakozásban játszott szerepe, vagyis a nagyobb műveltség valahol, valamiképpen nem csak a társadalmi elégedettségben, hanem a gazdasági növekedésben is lefordítódik. Még valamit, ugye, hogy a GDP, a bruttó hazai össztermék helyett a bruttó nemzeti össztermékre is kell koncentrálni, sőt elsősorban arra, mert az jelzi, hogy az ország határain belül megtermelt értékekből mennyi az adott nemzeti teljesítmény az adott ország polgárainak a jövedelme. Ha ez eléri vagy meghaladja a bruttó hazai össztermék értékét, akkor előre tör egy ország, ha ezzel párhuzamos, akkor az is kedvező, ha ettől elmarad, és sajnos ma Közép-Európában még 10-12%-kal kisebb a bruttó nemzeti termék, mint a bruttó hazai. Tehát az ország határai között többet termelünk meg, de ennek csak egy része nemzeti hazai teljesítmény. A tehetségek támogatása, a jól fejlett iskola rendszer egyre inkább előtérbe kerül. Két világháború között a 20. században a megfelelő korosztálynak mindössze 4-6%-a járt felsőoktatási intézménybe. 1989 előtt Magyarországon évi 10-12 ezer hallgató járt felsőoktatásba, és ma évente 75-80 ezer. Ez is jelzi a mennyiségi gyarapodást, csak ez a mennyiségi gyarapodás egyben minőségi előrelépés is legyen. Az Istentől kapott természet, erkölcs, tehetség és tudás összekapcsolásával. Köszönöm szépen a figyelmüket, minnyájuk életére, a Jóisten áldását és a szűzanya édesanyi szeretetét kívánom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Nincs nyugalom, nincs nincs nyugalom. A szív, amíg vár, mindörökre nyugtalan, de mindörökké nyughatatlanul. Istentől mégis békessége van, nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazd szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől, békesség Istentől.
Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. Békesség Istentől.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.